Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból következik válogatás. Úgynevezett virtuális koncertet ad az Illés Együttes 2027 áprilisában az MVM Domban. Ez azt jelenti, hogy a zenekar 2001-es Népstadionban adott műsorát reprodukálják háromdimenzióban generált virtuális formában. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Ne gondold, ó, ne, hogy tiéd a világ.
A digitálisan újraalkotott Illés Együttes 5 legendás tagja virtuális formában tér vissza a közönség elé az MVM Dom nagy színpadára. A produkció nemzetközi szinten is mérvadó, abba Voyage előadás látványvilágához hasonló virtuális megjelenítést alkalmaz. A magyar zenekar 2001-es Népstadion koncertjének reprodukálása fotorealisztikus, teljes mértékben háromdimenzióban generált virtuális formában. Jellegében a világon egyedülálló, mert az ötfő zenekar klasszikus felállásban hangszerekkel együtt még nem volt látható ebben a formában a színpadon. Endres István, a koncert virtuális reprodukciójáért felelős Salient Productions Kft. Ügyvezető igazgatója világújdonságot és egy olyan élményt ígér, amely az időseket és a fiatalokat egyaránt megszólítja.
Szoktam még, ami szerintem jó kifejezi, a digitális reinkarnáció kifejezést használni. Tehát ugye visszajelzzük a zenekart abba az időpillanatba, akkor 2001-ben együtt álltak a színpadon. A közönségnek az lesz a benyomása, hogy valóban azt látja, hogy ott állnak a színpadon. A régi felvételeket azokból tudunk dolgozni, azokból rekonstruáljuk, hogy játszották a számokat, mikor ki milyen hangszeren, és ugye ezt rekonstruáljuk 3D animált karakterekkel. Az biztos, hogy ez egy ilyen világszinten ugye zenetörténeti jelentőségű koncert lesz. Élményében egyébként tényleg az lesz az illúzió a közönségnek, hogy ott állnak a színpadon és játszanak. A felhasznált technológiákat illetően pedig tényleg ez a világüdvösség, úgyhogy azt reméljük tőle, hogy nem csak a régi idősebb rajongó, mostanra már idősebb rajongók, hanem a fiatalabb generáció érdeklődésére is számot tart.
A különleges koncert premiére 2027 áprilisában lesz az MVM Domban, majd a tervek szerint Magyarország több nagyvárosában és a határokon túl is átélhető lesz.
Megnyílik a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasainak programsorozattal kísért kiállítása. A művészeti esemény 40 programmal és minden eddiginél több 5 tematikus nappal finisszázzal várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban. Az Essencia Artis elnevezésű rendezvénysorozatról Rozgonyi Ádám kérdezte Csáy László Koppányt, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatóját.
Ugye a Magyar Művészeti Akadémia 2018-ban indította el a művészeti ösztöndíjprogramot, kifejezetten fiatal és középgenerációs művészeknek 18 és 49 év között lehet jelentkezni, egyébként pont most van a pályázati időszak április 13-áig, és aki a 3 éves művészeti ösztöndíjas programban lezárta a 3 éves időszakot, azok mutatkoznak be a következő év tavaszán, így az Essencia Artis Fesztiválon, és a tematikus napokon a kiállító művészek, és azok, akik nem kiállító művészek, hanem színművészek, filmművészek, zeneszerzők, előadó művészek, irodalmárok, és így tovább, azok mutatkoznak be különböző tematikus napokon, már február 28-án, március 1-én, március 5-én, 6-án és 28-án, és különböző alkalmakon tematikus napokban rendeztük, hogy a színpad legyen a főszereplő, a filmművészet, a zene, a népművészet kapjon egy-egy külön napot. Ugye ezeket a programokat lehet az Essencia Artis speciális honlapján is végignézni, és természetesen készülünk külön az április 11-i költészetnapi eseményre, illetve a március 28-ai tematikus nap után egy nagy május 9-ei finisszázs napon fogunk még különböző programokat mutatni, és egy nagy jazz koncerttel, a Bágyi Balázs jazz koncertjével ér véget ez a fesztivál időszak. Ugye itt 40 program van, szinte felsorolhatatlanul sok, hiszen a cianotípia és különböző fotogramma készítési workshopoktól a nagy dísztermi koncertekig, a kisebb zenés, verses, irodalmi esteken és báb műsorokat műsorokon keresztül a kicsiknek és a nagyoknak, családoknak és bárkinek nagyon, tehát hogy a legkülönbözőbb érdeklődésű területeket fogja át. Van egy olyan programunk például március 6-án, ami az egy eltűnt Caravaggio festmény nyomában egyfajta nyomozásba vezeti be a hallgatóságot. Egyik ösztöndíjasunk a világ egyik leghíresebb Caravaggio festményének, azóta is ugye eltűnt állapotú festménynek a történetébe. De például az Uránia Nemzeti Filmszínház múltjától jelenéig egy nagy ívű folyamat, ami kicsiben ugye mint egy prizmán keresztül megmutatja az egész a magyar kultúrának a változásait. Lesznek bábelőadások, sőt, olyan VR térben történő interaktív táncos program, ahol a közönséget is bevonja az ösztöndíjas művészünk, Adamovics Ferenc a programjába. De egyébként lesz instant színészképző, ahol Csibi Gergely színművész segítségével a közönség is bevonódik, és egy workshopon keresztül kaphatnak kulisszatitkokat, jó tanácsokat.
Tehát akkor maguk a programok sokféleképpen segíthetik az inspirálódást is.
Így van. Nagyon különböző, tényleg a festészettől, a táncművészetig, a színháztól, a filmművészetig olyan rajzfilmes bemutatókat is láthatunk, ami Párját ritkítja, hiszen Bosch képi világát hozza el például Kőszegi Tamás rajzfilmjein, illetve a Győri csatának a világát. Egészen sajátos képi világot jelent így a 21. századi feltörekvő magyar művész generáció bemutatkozásaként. Pont ez a fiatalos lendület, az új generációk születése az, amit megtapasztalhatunk itt az Essential Artiston.
Egészen májusig, ha jól tudom, nyitva tart a kiállítás.
Igen, május 9-én lesz a finisztrázs, addig a kiállítás látogatható a Pesti Vigadó 6. emeletén.
Csáhy László Koppányt, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatóját hallották. 4 hagyományos és 8 kisebb, köztük több gyermek és ifjúsági film, valamint prózai bemutatót tart a 2026-27-es évadban a Magyar Állami Operaház, mondta az Inforádiónak a Dalszínház főigazgatója. Ókovács Szilveszter hozzátette, hogy az Operai C audiofil sorozatban koncertszerű előadásokat tartanak, ezek keretében népszerű énekesek lépnek majd színpadra. A riporter Rozgonyi Ádám.
Ami a 26-27-es évadot illeti, tehát ennek az évnek az őszén induló évadunkat, a 143-at, annak a nagy premierjei, azok csak 4 vannak. Ezt fontosnak tartom külön említeni, tehát a 12 az összeszámolt szummája annak, hogy hányféle új dolgot hozunk ki, valóban 12 félét. A 13. egy gyermekoperának az új kamara változata, tehát még akár is 13-nak is mondhatnám. De ami ebből egész estés hagyományos nagy premier az Operaházban, az mindössze 4. És azért ez a 4 darab, a Hári János, a Trubadur, Salome és a Pillangó kisasszony, azért ez a 4 darab, mert a repertoárunkat ebbe a 4 irányba, vagy e 4 mű felé kellett frissítenünk. A Hári Jánost indokolja egyébként a mű centenáriuma, hiszen 1926 októberét is jelenti egy kicsit számunkra, amikor Kodály Zoltán előrukkolt az Operaházban Radnai Miklós igazgatás alatt egyébként a Hári Jánossal. Erről meg kell emlékezni, ez nagyon fontos pillanat volt a magyar népzene színpadra kerülése szempontjából is. Úgyhogy a Hári Jánost ezért kell színpadra vinni. Béres Attila rendezi, és Halász Péter első vendégkarmester, korábbi főzenigazgató fogja vezényelni. Trubadur az 10 éve volt utoljára színpadunkon, az nem volt egy sikeres verzió akkor, előtt pedig évtizedeken át ment Vámos Lászlóé, úgyhogy itt most egy újnak jött el az ideje. Kesejá Gergely karmesterünk fogja rendezni, ugye az ő életében ez csak az Operaházat tekintve is már a harmadik nagy termi rendezés lesz, és Kesejá Gergővel dolgozik együtt majd Rajna Martin első karmester, aki pedig vezérli a művet. A Pillangó kisasszony is érdekes, mert annak egy nagyon sikeres produkciója ment nálunk, tulajdonképpen a mai napig, és még az se biztos, hogy ezen túl is nem lesznek előadásai, mondjuk turnékon. A Kerényi Miklós Gábor rendezte, azt hiszem 2000 vagy 1999-es verziónak, tehát ez majdnem 3 évtizede volt, hogy ezt bemutatták. Ugyanis egy nagyon praktikus, könnyű, érthető felállítású darabról van szó, vagy produkcióról abban az esetben. Viszont már mindenki 100-szor látta Budapesten, tehát itt is muszáj volt már frissíteni, és most egy nemzetközi, a Genfi Nagyszínházzal történő együttműködés keretében Barbora Horáková fölfele haladó csillagú cseh rendezőnő szemszögéből nézzük meg a Puccini művét, és aki pedig dirigál, az Cornelius Meister, egy neves német karmester lesz. És akkor van még a Salome, amely egy korábbi, a Covid alatt nem eléggé nagy pályát futott rendezésünknek a vízfényéből indul el, vagy annak a fölmutatásával indul el, Szabó Máté rendezésében, és Riás Tarszokban lehet ugyancsak jelenlegi első karmesterünk Rajna Martin dirigálja majd. De ezen a négy nagytermi operaházi opera produkción kívül van számos más kisebb, ami vagy az Eiffelben van, vagy egy gyerekopera, vagy egy dokumentumfilm. Szóval sokféle módon próbálunk egyébként további apró, de érdekes, sokak számára nagyon fontos műveket elhelyezni a repertoáron, de szerintem ez a négy volt a legfontosabb.
Idén is, jövőre is lesznek operaházi hangversenyek, akkor megkülönböztethetünk koncertszerű előadásokat is, ahogy utalást tett rá, lesznek kifejezetten gyermek és ifjúsági előadások is.
Ami a koncertszerű előadásokat illeti, ott egy új formátumról szívesen beszélnék néhány mondatot. Az operaház kifejezetten az épület, a színpad működtetése során számos olyan nap van, szám szerint pontosan 22 a következő évadban, amikor zárva lennénk. Tehát nem hétfő, mert az általában is egy szünnap, hanem egy hétköznap, ami nem hétfő, azért zárva kell, hogy tartson, mert hogy az operaház színpadán estig próbálunk egy olyan darabot, amelyik mondjuk 5-6 nap múlva jön majd ki. Ugye így indulnak, egy repülőtéren folyamatosan indulnak a darabjaink el, általában egy heti követésre, néha két hetivel, de nem tudunk aznap játszani, mert hát nem lehet 10 perc alatt átdíszíteni a színpadot egy másik darabra, amiben már be van próbálva. És akkor aznap szünnap van, de arra gondoltam, mi lenne, hogyha azt csinálnánk, mint amit az ember egy hirtelen jött vendégség alkalmával tesz, amikor nem volt ideje fölkészülni, rendrakással nem tudott végezni. Tehát a romokban álló szobát egyszerűen úgy oldja meg, hogy annak az ajtaját beteszi, és akkor az úgy elfedi a látogatók elől a problémát. Itt nálunk az ajtó betevése az a vasfüggöny leengedésével azonos. Hogyha az ember leengedi ezt a dupla acéllapot, amelyik ugye homokot őriz, és az a célja, hogy a tűz és a füst tovaterjedését a színpadról megakadályozza. Ha ezt a vasfüggönyt leengedjük, akkor nem látszik az, ami mögötte van, tehát mondjuk a próba alatt lévő ajda díszlete nem látszik, és előtte lehet más csinálni. Előtte van még 2-3 méternyi rivaldánk, a legjobban szóló méterei a színpadnak, és a zenekarjárok az érintetlen, hisz az előtte van a színpadnak. És arra gondoltam, hogy akkor egész egyszerűen ezeken a napokon is lehetne olyasmit játszani, amelyik a rivaldán elfér, tehát nem igényel díszletet, egyfajta koncertszerűséget lehet megcsinálni, de akár mondjuk jelmezben végrehajtható. És olyan darabokat kerestem, amelyek kevés számú szólistát igényelnek, nagy szerzők népszerű művei, és ha van is bennük énekkar, akkor az csak reprezentatív jellegű, rövid kórus betéteket megszólaltató fölrakás. És hát vannak ilyen címek, mondok egy párat, Rigoletto, Sevillai Borbé, Don Giovanni, Szöktetés a Szerályból, Figaro házassága, Don Pasquale, Werther, Massenet operája, vagy nem tudom, a Falstaff Verditől. Tehát vannak darabok, amelyekre ez mindig az. És akkor ezeket a műveket nem csak, hogy el tudjuk ott énekelni, de hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy a vasfüggöny leengedésével milyen akusztikai környezet áll elő, amelyet egyébként az utóbbi időben dalesteken már alkalmazunk is, hogy egyszer nem megy el a hang 30 méteres óriási zsinórpadlásnak a kürtőjébe, hanem az egész hangenergia tulajdonképpen ki tud menni a nézőtérre, akkor ott valami egész elképesztő, a zenakadémiát bőven velő, ezt tudom állítani, akusztika jön létre az operában. És ezt használni is, hogy úgy mondjam, kötelesség, miután ráakadtunk. Úgyhogy úgy hívtuk ezt a sorozatot, úgy hívjuk, hogy IC előadások, az Iron Curtain-nek, a vasfüggönynek a kezdőbetűi alapján, és reméljük, hogy express gyorsasággal lesznek népszerűek ezek az előadások, pláne azért, mert csak olyan szereposztásra tűzzük ki őket, lévén, hogy súgójukra sincs lehetőség. Tehát olyan énekeseket állítunk ide, akik egyébként az adott művet már nagyon sokszor énekelték, tehát a kisújjukból rázzák ki, és hát azért is reméljük, hogy népszerű válik majd ez a sorozat, mert kedvező lesz az ára. nagyon kedvező lesz az ára, tehát a teteje az jegyeknek 15 ezer forintba fog kerülni, ami azért a negyede az operázi rendes előadások legjobb helyeinek, úgyhogy tényleg azt nem jelent tőle, hogy sokan meglátják benne a lehetőséget, akik esetleg nem tudnak vagy eljönni máskor az opera rendes előadásaira, vagy esetleg ott nem tudnak jó helyeket megvásárolni. Ez a számokra egy lehetőség arra, hogy egészen közelről tapasztalsák meg audiofil akusztikai körülmények között a kedvenc műveiket. Úgyhogy ez nagyon fontos, ugyan nem koncert, de majdnem ahhoz hasonló koncertszerű előadások jönnek az IC sorozat keretein.
Igen, és arra rá is akartam kérdezni, hogy az új évadban, a közeljövőben változtat-e az operaháza jegyár politikáján?
Valamennyire kényszerhelyzetben vagyunk, azért aki esetleg csak felszínesen nézi az opera jegytérképeit és jegyárait, az bizonyára bosszankodik rajta, miért kerül ilyen sokba egy operázi jegy. De először is az opera előadásokat a prózai színházak előadásaihoz képest sokszorta, néha százszorta több ember állítja elő. Igen, ez így van, tehát amikor mondjuk valaki egy két személyes drámát néz valahol, annak is van egy néhány ezer forintos ára, és ha mondjuk a diótörőnk ez, az Ajdánkat nézi meg, akkor az több mint 400 ember állítja elő. Most azért érdemes akkor a jegyárat felszorozni 100-al, 200-al, nyilván annál jóval kevesebbe kerül az operázi jegy. Tehát van egy nagyon jelentős költsége ennek, amelyik miatt egyszerűen nem lehet olcsón adni. Tehát az adófizetők pénzéből, mármint az összes többi emberéből, aki egyébként nem jön az operába, de a költségvetésen keresztül adózik felénk, annak a pénzéből már többet nem lehet kivenni, ezzel én is egyetértek. Viszont akkor azokat kell megkérnünk a teherviselésére, akik eljönnek az előadásra, hisz egyébként mondjuk a jegyár egyébként 200 ezer forint körül lenne, hogyha a teljes kiadást mind számolnánk, és ebből az állam tulajdonképpen ennek egy ilyen csaknem 70%-át ugye támogatáson keresztül megtéríti, de a többit ki kell fizetni annak, aki eljön. Látni kell azt is, hogy az operaház, a budapesti operaház, ez még a régi időkből való döntés következménye, hogy a bécsi kancellária áldásos működésének a nyomán, hogy nem egy 2000 személyes színház lett, hanem egy 1000 személyes színház lett. Tehát az összes költséget fele annyi nézőre tudjuk kiróni, mit mondjuk az Bécsben teszik. Tehát ez magyarán kétszer akkora jegyárterhelést jelent, de ezzel sincs mit csinálni, hisz akkor az operáza mekkora. És hát még egy fontosat azért hadd mondjak e tekintetben, hogy olyan minőséget célzunk meg egyre több külföldi elsővonalas művész fölléptetésével, és valóban a legjobb magyar énekesek fölléptetésével a csodálatos, tényleg világszínvonalra fejlődött művész együtteseinkkel, balett, zenekar, énekar, amelyik minimum az európai első vonalban kell, hogy legyen. Úgyhogy nem kell minket mással idehaza összehasonlítani, mert minden ilyen összehasonlítás nagyon hamis lenne, hanem egész egyszerűen az európai országok vezető operaházait kell alapul venni, és azokkal kiálljuk a próbát, én úgy gondolom.
De akkor lehet olyan százalékot így mondani, mondjuk ettől meg attól az időponttól, mondjuk 10%-kal drágább lesz a jegy, vagy lehet-e egyértelműen egy ilyen határt húzni?
Persze, így is kell erről beszélni. Az alapár ugyan drágul 20%-kal, de a figyelmet tényleg fel kell arra hívni, hogy számos kedvezmény van, amelyik nem csak érvényben marad, hanem jön hozzájuk új. A törzsutas kedvezményünk 50%-os kedvezményt ad egy bizonyos struktúrán belül. Marad a diák kedvezmény, marad 10 főpróba, ami 75%-os kedvezményt ad. Amiről az imént beszéltem, ez az IC sorozat, ez is 75%-os kedvezmény, hiszen 15 ezer forintért adja azt, ami egyébként 60 ezer volna. Úgyhogy ezeket és még egyéb kedvezményeinket nagyon érdemes tanulmányozni az opera hivatalos weboldalán, mert én elélkül nem is fognék vásárlásba egyébként, tehát nagyon fontos lenne, hogy mielőtt a leendő vendégünk választ az előadások a napok közül, a helyek közül, azelőtt bizonyosodja meg róla, hogy milyen lehetőségei vannak egyébként. Mert nem, nyilván nem az a cél, hogy kifosszuk a nézőinket, hanem az a cél, hogy működőképes operaházat tartsunk meg. Magyarán jó előadásokat, minőségi előadásokat tudjunk adni, és a néző pedig eldönti, hogy hol akar ülni, melyik napon akar jönni, mit akar megnézni, ahhoz képest mennyi forrása van erre, és ez a kedvezményeink átböngészésével lesz csak tiszta ez a kép.
Igen, tehát vannak olyan időpontok, amikor kedvezmények vehetők igénybe, és sokkal olcsóbban lehet akár bérletet is vásárolni.
Így van. Ugye a bérlet, azt jó is, hogy említi, a bérlet az a legfontosabb kedvezményünk, hiszen azt akár az adások előtt szinte másfél évvel meg lehet vásárolni. Szabad bérleteket lehet most nálunk vásárolni a premier bérleten kívül, tehát maga állítja össze az illető magának, hogy hány irodást, és hogy abban miket, mikor kíván a saját bérletébe beletenni, és arra van egy komoly kedvezmény már, és azért éljünk azzal a lehetőséggel is, amit magyarokként megtehetünk, hogy látjuk előre most 2026. február végén, látjuk előre, hogy mondjuk 27. augusztus 19-én mit fogunk játszani. Azért ez csak a legnagyobb nyugat-európai operaházak esetében igaz, idehaza senki nem csinál ilyet. Itt jól föl lehet készülni, jó előre meg lehet vásárolni bármit. Tehát nem kell arra várni, míg a dinamikus árazás ugye égbe tornásza a helyárakat, hanem előre is lehet gondolkodni. Tehát aki nagyon el akar hozzánk jönni, aki megtervezi az érkezését, az előre, mint egy mérnök tud gondolkodni, és tud játszani a különböző futamidőkkel, naptárakkal, naptári napokkal, helyekkel, árakkal.
Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Alexandra Bisson, az Államtitkár úr című darabját mutatják be a hétvégén a Pesti Színházban, Máté Gábor rendezésében. Műfaji meghatározását tekintve korrupciós komédia, a több mint 100 évvel ezelőtt íródott darab. A rendezővel, Máté Gáborral Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Ez valóban egy korrupciós darab. A korrupciónak a lényege az, hogy amiket felajánlanak, és amiket illetve ez az államtitkár elfogad, hát ezek nők. Nőkön keresztül lehet álláshoz jutni. Ki a feleségét, ki a lányát, ki az unokahúgát, tehát így próbálnak különböző emberek állásokhoz jutni.
Ez a vígjáték már volt a Vígszínház színpadon, de hát ez nagyjából 130 évvel ezelőtt. Az már eleve jelzésértékű, ha ennyi idő elteltével is aktuális tud maradni egy darab. Vannak dolgok, de élethelyzetek, társadalmi, politikai kérdések vagy ügyek, amik nem igen változnak sok évtized elteltével sem?
Hát ez nyilván egyrészt így van, másrészt meg azért le kellett porolni, tehát akár nyelvében, noha ugye ez egy fordítás, Ambrus Zoltán fordítása volt az eredeti, azt alaposan le kellett porolni, mert tulajdonképpen egy nagyon is avittas nyelven volt ez írva. Minden esetre annyiból feltétlen időtálló, hogy nagyon jók a helyzetek, jók a szerepek, és hát jó maga a téma is, amiről szól.
Ugye a szerző, Alexandre Bisson, Franciaországban sokat játszott szerző, több darabjából mondjuk filmváltozat is készült, a Broadway-n is játszották, de Magyarországon talán kevésbé ismert és kevesebbet játszott szerző.
Hát főleg az idő ráült valahogy erre a dologra, mert annak idején, tehát a Vígszínházi bemutatót még követte rengeteg, úgy tudom, vagy úgy emlékszem, bár a számokban nem vagyok elég jó, egy olyan 30 körüli bemutatója volt különböző Bisson daraboknak. Uh-huh.
De ilyenkor hogyan történik egyébként a darabválasztás? Ez Máté Gábor ötlete, vagy a Vígszínház műhelyéből érkezett ez a választás?
Ez Vígszínházi gondolat. Úgy tudom, hogy már évek óta foglalkoznak azzal, hogy ezt a darabot újra elő kéne adni. Ez volt a második bemutató a Vígszínházban, és akkor 55-ször ment. Tulajdonképpen ez a darab vezette be a Vígszínházat a magyar színházi köztudatba, és hát újra akarták ezt valamelyest éleszteni. Nyilván ebben van hagyományápolás is, és ugyanakkor nyilván azt reméli a Vígszínház dramaturgiája, hogy a darab azért, ahogy te is mondtad, nem vesztett annyit aktualitásából, hogy ne lehetne előadni, de hát ugyanakkor az is benne van, hogy ez egy annak idején, ha lehet mondani, egy olyan tipikus a Vígszínházi darabnak számíthat.
Nehéz vagy nehezebb a vígjátéki műfaj rendezőnek, színésznek egyaránt? Mennyire áll ez a műfaj közel hozzád? Ha akár hosszabb távra visszatekintünk, mondjuk az elmúlt évekre, azért viszonylag kevés komédia vígjáték volt a rendezéseid sorában.
Igen, azért párszor rendeztem bohózatot, tehát legalább 4-5 alkalommal, ez is lehet, hogy még több. Ráadásul annak idején a főiskolán, amikor még tanítottam, minden osztályomnak tanítottam bohózatot, mert nagyon fontosnak tartom a színészi eszközöknek a gazdagítására, a ritmusok gyakorlására és egyebekre. Hát ez egy szakmai munka feltétlen, amit ugye rögtön le lehet mérni. Ha a közönség nevet, akkor jó, amit csinál, ha nem nevet, akkor nem jó. Tehát itt ilyen szempontból nagyon nehéz, mert itt nem lehet mellé beszélni.
Máté Gábor rendezőt hallották. Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.
A kulturális perceket hallották.